153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem a stúdióban Szőke Sándor, a Kiskunhalasi Borászati Kft. Szőke pincészetének ügyvezetője, tulajdonosa. Köszöntöm nagy szeretettel.
Én is köszöntöm Halas Rádió hallgatóit és önt is.
Nagy öröm számomra, hogy elfogadta a meghívásunkat, és nagyon örülök, hogy sikerült, hogy összehozzuk ezt a mai beszélgetést. Ő nem csak a Szőke pincészetnek a tulajdonosa, hanem a Halasi hegyközség elnöke is, ami tulajdonképpen a halasi meg a környékbeli borászokat fogja egybe, jól tudom, ugye?
Szőlészeket, borászokat.
Egy picit mielőtt a saját Szőke pincészetet mutatjuk be, annak történetét, jelenét, terveit, egy kicsit meséljen nekünk, kedves Sándor, arról, hogy tulajdonképpen, ugye Halason, ha valaki megérkezik ide, ki is van írva, hogy a szőlő és bor városa, de ugye se nem Tokaj vagyunk, se nem Szekszárd, Villányi hegység, szóval Halas, hogy lett a szőlő és bor városa, és mióta?
Hát ez már egy régi történet, ezt tulajdonképpen Rómába kaptuk meg, még annak idején, még az elmúlt rendszerben az akkori vezetők tulajdonképpen föl volt állítva egy nomenklatúra, hogy mi alapján lehet megkapni ezt, és mivel Halas egy nagyon híres szőlészborász vidék volt, ezért megfelelt, és tulajdonképpen megkapta Halas. A környék nagyobb települése, ahol nagyobb borászatok, szőlészetek vannak, Kiskörös is kapta meg a környéket, azt hiszem Kecsel, ha jól tudom, és más nagyon nem. Kecskemét nagyon sokat küzdött vele, úgy tudom, hogy ő is azt utólag azért megkapta a szőlőbor városát. Máig is használjuk, és büszkék vagyunk rá, ápoljuk is. Most tulajdonképpen volt egy áthelyezése ennek a nagy emléktáblának, hiszen az kim volt a Sóstó csárda előtt, ezt most behoztuk, és a kiskorosi borrenddel felújítottuk, és most közel van itt a Sóstó partján egy nagy emléktábla, ami jelzi, hogy Kiskunhalas szőlő és a borvárosa.
Hát talán velem együtt sokan meglepődtek ezen, mert az én apukámnak is volt szőlője, és hát én tudom, hogy mindenkinek volt egy kis szőlő, és mindenki csinált bor, de ez, hogy ezt a szőlő és borvárosa címet megkapta Halas, ezt én magam se tudtam, és meglepődtem, amikor ez a tábla kikerült tulajdonképpen, akkor jöttem rá, és én is csak csodálkoztam. Ez egy nagyon érdekes dolog. Egyébként lehet tudni, hogy mi volt mennyiség, vagy minőség volt ennek a...
Sok minden, többek között több ez minden. Is, de azért senki nem gondolná, hogy az állami gazdaság idejében közel 2000 hektár szőlőterületen rendelkezett az állami gazdaság, és egyik legnagyobb borászati üzem a Tajó, de mellette még volt Balotaszállás, Kunfehértó. Magyarország egy prominens szőlészborász szakgárdával ellátott helye. Nem csak Kiskunhalas, hanem Szank, Kígyós, Zsana, tehát ezek a területek, Kunfehértó tartozott még ide, úgyhogy egy nagyon nagy terület és egy nagyon nagy szürkállománya lévő szakgárda irányított ezt az egész stábot.
Tulajdonképpen hogyan változott ez az idő folyamán? Tehát ugye még az Átkosban úgymond megkapta Halas ezt a címet, és akkor utána csökkent a szőlőterület száma. Ugye mondta, hogy nagy szürke állománnyal rendelkezett, tehát nagy kultúrája volt itt a borkészítésnek. Ez az idők folyamán csökkent, nőtt. Hogy zajlott ez a folyamat?
Igen, hát sajnos a rendszerváltáskor ezek a nagy cégek, amelyek vitték ezeket a nagy gazdaságokat, ezek egyéb oknál fogva nem tudtak tovább működni, és megszűntek. És akkor alakult ki egy ilyen magánosítás, hogy azok a területek, amelyek régen az állami gazdaság idejében nagy közösben voltak, ezeket kis parcellákra, ki mennyit akart, szétosztották, meg lehetett vásárolni, készpénzzel, vagy pedig aranykorona értékkel, és tulajdonképpen így szét is aprózódott, tehát ez a 2000 hektár végül Szankra került, Szanknak Kiskunmajsa lett a hegyközsége, a Balotaszállás ide került, Kunfehértó ide került, majd később elkerült Kunfehértó Jánoshalmára, tehát szétaprózódott, és olyan 700 hektár körüli szőlőültetvény maradt csak Kiskunhalason, ami most itt a Halasi hegyközséghez is tartozik, de sajnos időközben volt egy rekonstrukció, illetve volt egy lehetőség arra, hogy aki úgy gondolja, hogy gyengébb minőségű szőlei vannak, vagy nem akar vele foglalkozni, ki lehetett vágni, és ezért még kapott is pénzt, támogatást. Ekkor nagyon lecsökkent a Halasi hegyközségnek a területi szőlőterülete, és így van 500 hektár körüli szőlőültetvénnyel rendelkezünk most ebben a pillanatban is, és ide tartoznak tulajdonképpen még Balotaszálás, Pirtó egy része, illetve Harkakötöny egy része, mert Harkakötönyben nem sok szőlő van, de az is ide tartozik. Most hát ebből kifolyólag tulajdonképpen ez a hegyközségnek a feladata, hogy ezeket a szőlőültetvényeket a jogszabálynak megfelelően, hiszen van már hegyközségi törvényünk, jogszabálynak megfelelően kelljen művelni, és tulajdonképpen azokat a munkálatokat, azokat a rendszabályokat, amik ezekben vannak, be kell tartani, illetve tartatni. Hát ezen kívül még sok olyan információ van, amihez a termelőket hozzá kell juttatni, és hát ez a hegyközségnek feladata, azon kívül rengeteg olyan adminisztrációs feladat van, amelyeket a jogszabály előír, hiszen a szőlőbőr bort készítenek, a bor az már jövedéki törvény, és a jövedéki törvény nagyon szigorúan kezelik, és ennek megfelelően a jogszabályoknak megfelelően kell, hogy működjön.
Hány ember tartozik most tulajdonképpen, mint szőlészborász a Halasi hegyközséghez?
Halasi hegyközséghez 54 úgy tudom, de ebben nem csak magántermelők, hanem cégek is tartoznak.
Hát akkor ez nem kis feladat. Hogy jut erre önnek ideje a szőkepincészet munkája mellett?
Hát mindig kell időnek jutni, hiszen saját érdekem is, hogy jól működjön. Igen, nekem is van szőlőültetvényem, nekem is van borászatom, és ha nem jól működik a hegyközség, akkor az enyém sem működik jól. Tehát itt, ha úgy tetszik,
akkor... A motiváció megvan.
Így van.
Utóbbi időkben nagyon jó híreket hallottunk, ugye eddig azért Magyarországról mindenkinek elsőként ugye a Eger környéke, Villány környéke, Tokaj környéke, vagy a Balaton felvidék jut eszébe, de hogy egyre több nyertes bor van itt az Alföldön, a Kiskunságban, úgyhogy mi úgy érzékeljük, hogy ez azt jelzi, hogy az alföldi kiskunsági boroknak a ázsiója nőtt. Hogy van ez?
Úgy gondolom, nagyon nagy szerep van ebben, hogy elindult egy olyan program és egy olyan lehetőség, hogy a kultúrált borfogyasztás. Hát biztos emlékszünk régen még a kannásborokra és egyébre, amelyek szintén hát megosztott minőségben, ha szabad így fogalmaznom, voltak, és úgy a szakma, úgy a jogszabályok, úgy mind a hegyközségek oda jutottak, hogy ma már tényleg jó borokat lehet kapni, nem csak itt az Alföldön, a kunsági borvidéken, hanem máshol is. Az, hogy régen, amikor ez elindultak, ezek a kézműves, tehát kisebb borászatok, amelyek nagyon kis mennyiségben állítottak elő bort, nagyon jó minőségben. Hát főleg olyan helyeken, mint Villány az előbb volt, már mediterrán, majdnem mediterrán környezetben, Szekszárdon, Egerben is a Bikavér, és hát nagyon jókor léptek ehhez. Az Alföldre az volt jellemző, hogy inkább mennyiség, hiszen régen a szőlőt azért telepítették, vagy azért ültették, mert a homok, hogy ne menjen.
A futóhomokot megállítsák.
Így van, megállítsa. Később már nem ez volt a cél. Később már nem a homok megkötése volt, hanem a jó földekbe is beletelepítettük, hiszen rájöttünk arra, hogy ez gazdaságilag is megér. És nagyon sokan, főleg az állami gazdaság után, mikor jött, sőt, már az állami gazdaságban is volt részes művelés, és ott is ki lehetett bérelni, és ezért bizonyos juttatásokat kapott az az egyén, aki ezt megművelte, és leadta ezt a szőlőt, és úgy, hogy ebből egy tisztességes haszna született. Majd később rájött arra az alföldi nép, hogy ebből meg is lehet élni, és van, aki hivatásszerűen, mint szőlész, vagy mint borász, műveli a szőlőt, vagy borászkodik. És tulajdonképpen ez így van rendjén, mi is eljutottunk oda, hogy a kunsági borvidék, hogy most már nem csak a futóhomokon, hanem nagyon jó területeken is van a szőlőnk, és hát megtanultunk szőlőt művelni is, meg megtanultunk borászkodni is. Ebből adódik, hogy való igaz, igen-igen följött a kunsági borok imázsa, nem csak belföldön, hanem most már külföldön is. Nemzetközi sikereket érünk el fehér borokban, rozéban végig, kékfrankos rozét az Alföld viszi. Hát vörös borokban is, egy-két borászat vörös borokban is, de az nem inkább jellemző, azt meghagyjuk a Villánynak, a szekszárdiaknak, tehát azoknak a vörösbortermő helyeknek, amelyek most még nagyon jó paszban vannak.
Mik a jellemző szőlők erre a területre, amelyből nyilván ezek a borok születnek, amiket felsorolt?
Igen, hát az első olyan szőlő, amikor az állami gazdaság is elkezdett működni, óriási export volt a zöldveltenéni. Egy időben a zöldveltenéni hátraszorult, és mi ezt elkezdtük telepítgetni, és most a zöld veltelini a kék frankos mellett. Tehát, hogyha azt mondom, a legnagyobb felület most már a kék frankos, a zöld veltelini, illetve a bianka. Hiszen bejött egy új fajta ez a bianka, amit egy időben eléggé demonestáltak, ma már nem, nagyon jó bort lehet vele készíteni, ugyanakkor gazdaságos szőlőtermesztést lehet belőle végezni, interspecifikus fajta, tehát annyira nem érzékeny a gombabetegségekre, és hát egy jó szőlőfajta, én jó szőlőfajtának tartom. Ebből következik, hogy most már nem csak ez, hanem megtalálható itt a Chardonnay, a szürkebarát, a cserszegi fűszeres viszonylag nagyobb felületen van, és olasz Riesling is viszonylag jó, rajnai Riesling is elég nagy felületen. Kevesebb van az írsaiból, ugyan sláger az írsai, de valahogy a halasiak nem fogták meg ezt az írsai vonalat. Egy-két borászat ebből nagyon szépen profitál, erre nem jellemző, viszont van muskotáj, van sasla, és hát már megtalálható a kaberné is, és hát kezdünk borászkodni vörösborral is, és nem is akárhogy, hiszen szép sikereket érünk el a vörösborral is.
Fantasztikus ez a választék, én nem is gondoltam, hogy ennyi fajta szőlőnek ad otthont az Alföld. Kicsit azon gondolkodtunk a kollégámmal, hogy hegykösség, ugye itt hegy azért diszkréten van, hogy, de nyilván ez a általános megnevezése a borászatokat összefogó szőlészeket, összefogó szervezeteknek. Ennek a szőlőnek a nagy részét lefedik az itteni borászok, mert én gondolom, hogy egy dolog a szőlőtermesztés, a másik abból bor készíteni. Vagy elszállítják.
Először is hagyj jegyezzem meg, hogy az Alföldön több mint 70 féle borszőlőfajta van.
Azt vegyer.
Ez ebből igaz, hogy 11 féle fajta, ami domináns. És ebből állítjuk elő azokat a borokat, amelyek. Eddig az volt a módi, hogy a borászok kis szőlőt termeltek, és tulajdonképpen az ő kis szőlőjüket, meg a környezetük szőlőjét összevásárolták, és így kialakítottak maguknak egy piaci lehetőséget, egy borfeldolgozást. Ma már vannak olyan borászatok, amelyek egyáltalán nem művelnek szőlőt, hanem fölvásárolják a környék szőlőit, és abból készítenek bort. Tehát tulajdonképpen ilyen üzleti vállalkozásként, ami nagyon helyes is, hogy így csinálják. Maga ez a dolog, hogy a borászat hogyan működik akkor, amikor a szőlő szedi. Hát az én fiatalabb koromban még innen Halasról buszokkal szállítottuk az iskolásokat kézi szüretre.
Én is mentem voltam.
Ma már ez nem jellemző. Sajnos egyre inkább a kombájnos szüret, hiszen olcsóbb is. Viszonylag most már olyan technológiával dolgoznak ezek a gépek nagyon jó minőségben, amelyek tulajdonképpen megközelítik majdnem a kézi szüretet. Ennek köszönhetően átállt a gazdaság egy gépi felhasználású dologra, és így a gépi szüret egyik ilyen esemény benne. Sajnos már az régi, szép, birkafölköltes szüret
családi nagy szüretek, baráti szüretek. Hát igen, ezek a kalákák azért nagyszerűek voltak. Szóval eszkívó vagy fóka, itt megfelelő mennyiségű borász van, aki feldolgozza a kunsági borokat, vagy szőlő van több, vagy borász van több, vagy egyensúlyban vannak?
Nagyon érdekes, hiszen ahogy az előbb említettem, vannak olyan borászatok, akik nem termesztenek szőlőt, ezek még máshonnan is vásárolnak, más borvidékekről, Eger, Dunántúl, és tulajdonképpen itt dolgozzák föl, és innen értékesítik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a kunsági borvidéken közel 20 ezer hektár szőlő van, Magyarországon a statisztika szerint 62-63 ezer hektár, sajnos ez már inog nagyon, tehát kevesebb van, Alföldön is és az országban is, viszont a helyzet az, hogy a borforgalma az Alföldnek sokkal nagyobb. Tehát sokkal nagyobb, hiszen máshonnan is vásárol szőlőt, ezáltal a Alföld, a kunsági borvidék közel 50%-os forgalommal bír a magyar szőlő- és borpiacon, képzelj el.
Hát ez engem most nagyon meglepett, és rendkívül büszkévé tett.
Igen, és persze ebből következik, hogy hát azért nagy szerencse ez a jövedéki, hogy 2000-ben egy nagyon erős jövedéki törvény jött, pénzügyőrség igen intenzív közreműködésével, akkor még nagyon ív lett a műbor gyártás egyéb. az kimerem jelenteni, hogy nincs. Tehát nincs.
Nincs ilyen tablettásbor, megszűnt.
Igen, és azt is kimerem jelenteni, hogy amikor erről van szó, hogy valakit borhamisításon megfognak, az egy olyan dolog, a borhamisítás, ha a címkén például valami rosszul van írva, a fok el van írva, vagy valamelyik, és nagyon szigorú követelmények vannak jogilag, hogy mik vannak a címkén ráírva, nem felel meg, akkor tulajdonképpen már is borhamisításról beszélünk. És ma minimális, tehát én úgy gondolom, hogy nem csak az országban, hanem az Alföldön és az alföldi borok kiváló minőségben vannak, megjegyzem még PET palackban is, hiszen most a HNT, Hegyközségi Nemzeti Tanács fölvásárolt nagy lerakatoktól és hipermarketektől PET palackos és rendes palackos borokat, és kiderült, hogy szinte alig volt olyan, ami nem ütötte meg azt a minőséget, amelyet a régen úgy hívtunk, hogy OBI, ma az élelmiszer lánc felügyelet megkövetel.
Hát ez fantasztikus, azért ez nem kis munka lehetett. No, jöjjön most egy kis zenen, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szőke Sándorral, a Halasi Borászati Kft. Szőke Pincészetének tulajdonosával, ügyvezetőjével, aki egyben a Halasi Hegyközség elnöke is. Hát nagyon érdekes információkat hallottunk, ami azt gondolom, hogy méltán tölthet el bennünket itt a környékben büszkeséggel. Innen fogjuk folytatni, és egy kicsit a saját borászatára, a történetére fogunk kanyarodni Szőke Sándornak. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Kiskunhalasi Hegyközség elnökével, a Kiskunhalasi Borászati Kft. Szőke Pincészetének tulajdonosával, ügyvezetőjével, Szőke Sándorral beszélgetünk. Az előzőekben egy kicsit Halas a borvárosa, hogyan is zajlott az elmúlt években, mit jelent ez, mekkora terület, hány borász, nagyon-nagyon szép dolgokat hallhattunk. A kunsági borok majdnem 50%-át képviselik a borforgalmának Magyarországnak, jól értettem, Sándor?
Igen.
Én most is meg vagyok ezzel lepődve teljesen, és nagyon büszke vagyok, amellett, hogy nagyon sok szép érmet is hozunk már el. Tehát föltétlen, aki lemaradt, hallgassa meg a beszélgetést és elejét is. Most viszont kanyarodunk egy kicsit önre. Szóval, hogy került ön ebbe az egészbe? Számomra a bor készítése nagyon-nagyon bonyolultnak tűnik, és úgy gondolom, hogy ez valami iszonyatosan nehéz lehet, és mindenkit becsülök, aki ebben foglalkozik. Szóval, hogy került ennek a közelébe? Hogy lett borász?
Hát kezdem ott, hogy édesapám az ugyan kertész volt, ő gyümölcsös volt, viszonylag nagyobb területű gyümölcsös felett gazdálkodott, de volt neki szőlője is, és pincéje is. Ez nekem mindig tetszett, viszont hát volt egy szerencse helyzet, hogy édesapám barátjának a fia Budafokra került. Budafokon volt akkori borgazdasági technikum, sőt, boripari technikum volt. Édesapámnak ez nagyon tetszett, hogy hát az egy ipari, nem itt a mezőgazdaság, mert hát nem egyszerű télen hideg, nyáron meleg, hogy na fiam, ipar, boriparba elhelyezkedsz.
Tető legyen a fejed felett,
így
mondták
van,
a régiek.
Pontosan, és akkor hát az első évben még technikum, utána lett a Sós István szakközépiskola, ahol végeztem is, és hát innentől kezdve elindult a borászati karrierem. Mellette én futballoztam Budafokon, és hát mivel viszonylag akkor felfigyeltek rám, akkor Halason volt egy, akkor még egy jó Gáboráron, és idehoztak katonának, SOS két hét alatt, úgyhogy meghiúsult akkor az évben a felvételém, majd később aztán sikerült, katonaságnál ragyogó soron volt, katonáskodtunk.
A focista karrier miatt?
Foci miatt, és hát tulajdonképpen utána kezdődött a tanulmányaim, és utána még ezt a Sós István szakközépiskola adott szakmát folytattam, és így lettem szőlészborász szakmérnök még a tanulmányaim folytán, és hát aminek örülök, hogy a fiam is szerencsére a nyomdokaimban van, őnek is hasonló ugyanez a végzettsége, ő is Pesten a Villányi úton végzett, úgyhogy adott itt a, most már a helyzet.
A generáció, nem mondom, hogy váltás, mert ugye teljesen aktív még Sándor is. És
igen, kénytelen vagyunk, mert azért nagy a felelősség, nagy a feladat, és hát így ketten azért könnyebben is oldjuk meg.
Készültünk a beszélgetésre, mondta, hogy Szőke Tibor ugye az ön fia 13 éve dolgozik már önnel. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szerencsés dolog. Egyébként Kiskunhalas szerintem büszke lehet arra, vagy szerencsés, hogy nagyon sok olyan vállalkozás van, ahol a gyerekek folytatják azt, amit a szülők elkezdtek. Azt nem kérdeztem meg, hogy ön halasi születésű?
Igen, én Kiskunhalas szüleim is, tehát én régi halasi.
Mert én feltételeztem,
igen, hogy Kiskunhalas születésű vagyok. Tibi is így született, tehát a gyerekünk is így születtek, úgyhogy...
Abszolút lokálpatrióta.
Így van.
Focit emlegettem, mesélj egy kicsit a fociról az életében.
Hát régen azért nem úgy volt, hogy fuciskola és akadémia, hanem hát az iskolából, a általános iskolából mindig kiválogatták azokat az ügyesebbeket, így kerültem én is tulajdonképpen a fuci közelében, majd mikor fölkerültem Budapestre, akkor ugyanezt történt, az iskolából ott is kiválasztottak, és így kerültem akkor a budafoki MTE klubhoz, és hát itt elég sok sikereket értünk el, olyannyira, hogy NB1-ben jutás följutottunk, és hát ott játszottam én is. Már 17 éves koromban már felnőtt kerettag voltam, és hát innen kerültem én a Halas látókörébe akkor, hogy jöjjek le Halasra, mert akkor Halas egy nagyon jó futballcsapat volt, és le is jöttem próbajátékra, de közben megláttak itt a katonák, már mint akkori katonavezetés, és hát mire oda került a sor, akkor azt tettem észre, hogy 2 hét alatt bevonultattak soron kívül katonának, tehát soron kívül. Így kerültem tulajdonképpen vissza megint Halasra, aztán hát a tanulmányom során megint visszakerültem, már mikor végeztem, szintén Halasra, Halasi Állami Gazdaság, majd Halas Vinnél folytattam Tajón, majd Balotaszálláson, majd Kunfehérton lettem pincevezető mind a két helyen, és innen kerültem utána Imregyi borászathoz, ahol hát tulajdonképpen az egész borászatot, ha úgy tetszik, egy szűk csapattal fölépítettük, és viszonylag egy szép kis borászat lett, amit később aztán meg is vásároltunk, majd el is adtunk, úgyhogy majd innen kerültem vissza, hát eladó volt ez rendszerváltás után, már nagyon sok ilyen nagyobb cég, köztük a Kecskeméti Köpi, úgy hívták pincegazdaság, a halasi borászata már rég nem működött, előtte már 8 éve nem működött, viszonylag le volt amortizálva, és sikerült ezt megvásárolni. Akkor volt a Halas Vinnek, Halasi Állami Gazdaság Halas Vinnek egy nagyon nagy problémája, amiben nem tudtak segíteni, és így bele is bukott, csőd felszámolás alá jutott, és onnan a kollégákat, akit ismertem, jó pár kollégát behoztam, elhoztam, sikerült megnyerni, és így egy jó kis szakmai stábot sikerült itt összehozni, és bizony-bizony nagyon szép emlékek vannak. A nulláról hogyan jutottunk el eddig? Hát sok munka, sok aggodalom, sok maga szerencse is természetesen, szerencse is kellett, meg hát természetesen a családnak a támogatása az nélkülözhetetlen volt.
Fantasztikus. Mikor indult maga, amikor már önálló pincészetként működött, amikor megvásárolta? Ugye mondta, hogy a rendszerváltás után, de hogy úgy időben körülbelül?
1996-ban, de már előtte a közvetlen rendszerváltozáskor megvettük az Imrehegyet, és az Imrehegy után vásároltam én ki ezt a halasi pincét, ami nagyon le volt pusztulva.
Hát ugye most, akik a felüljáron mennek, igen, gyönyörűen látják hatalmas betűkkel magát a nagyon szép épületet, illetve a szőke pincészetnek a logóját. Itt egy picit az ütötte meg a fülemet, hogy igazából a borászat, tudja, hogy sorolta az állomásokat, amiken végigment, hogy az Imrehegyen tanulta meg a borászatot. Hol tanulta meg a borászatot? Hogy lesz valaki borász? Azért ez egy olyan nehéz szakma, annyi csínyabínya van.
Azért régen a középiskolai oktatás más volt, mint most. Nyáron, csak hogy mondjak egy példát, nyáron fizikailag kellett dolgozni a pincékbe, vagy bármilyen üzemben, nem csak a pincékbe, a szeszüzemektől kezdve bárhova, ha oda tettek, fizikailag kellett dolgozni, és egy-egy folyamatot egy-egy hétig végig kellett csinálni. Tehát úgy tetszik, egy szaki mellett, ezt úgy hívták, egy szaki, igen, mellett, igen, oda tettek, és ezt minden ilyen apró folyamatot meg kellett tanulni. Aztán persze, hogy jött a Halasi Állami Gazdaság, ahol már jeleztem az előbb, hogy Magyarország egyik legmodernebb és legjobban működő borászata volt, és hát ebből adódott, hogy itt is nagyon sok rám jött. A tajói borászathoz tartozott még ez a másik két pincészet is, amit mondtam, a Balotaszállás és Kunfehértó, tehát egy ilyen koordináció volt, és tulajdonképpen együtt működtünk, és ebből adódott egy nagyon jó olyan lehetőség, hogy már szakmailag fel voltam vértezve, amikor Imrehegyre áthívtak, átcsaltak, hát aztán gyakorlat teszi a mestert mesteré, és ott is sokat kellett azért küzdeni, hogy a viszonylag leépült pincét újból fölépítsük egy olyanra, mint a Halasi Borászati Kft. Pincészete volt, csak hát hárman voltunk, és akkor úgy döntöttünk, hogy eladjuk. És akkor így kerültem újból 100%-ba vissza Halasra.
Hát akkor sokszor volt az életében, hogy valamit létre kellett hozni, el kellett indítani valamit, ami úgy már nagyon nem működött, akkor abba életet kellett lehelni. Ezért ehhez hatalmas erő, energia kell. Mi az, ami a leginkább?
Igen, egy olyan stábban dolgoztam én, itt Halason is, és Imrehegyen is, ahol mindig az volt a cél, hogy hogyan lehet megcsinálni.
Hogy kell
dolgot.
Megoldani a problémát.
Így van, és nem az, hogy lehet még másként. És ezt tudom, hogy Imrehegyen a szőlész kollégákkal, hát 301 egy olyan helyen, ahol szőlő nagyon gyéren volt, 300 hektár szőlőt sikerült ültetni, úgyhogy egy része akkor még szakszövetkezetes, másik része pedig ilyen szakcsoportos alapon volt. Én is köztük nem kevés szőlőt telepítettem kollégáimmal együtt, és egy nagyon szép ültetvény alakult ki Imrehegyen, és 300 hektár az szép terület volt.
Azért ez hatalmas alkotó folyamat. Valamit létrehozni, és annak a gyümölcsét borrá tenni, ez valami fantasztikus érzés lehet.
Igen, tehát maga a folyamat is, de azért ahhoz, hogy ez működjön, azért ez nem 8 órás munka volt. 7 órakor, 7-től 4-ig dolgoztunk, és utána ki a szőlőbe először fizikailag 1-2 hektárt, és ahogy jött több, azért utána már nem bírtuk egyedül, hanem segítséggel. Ebbe a családnak nagyon nagy szerepe volt, mert mikor este 6-7-kor vagy 8-kor hazaértünk, és a kisgyerekek otthon fogadtak, azért másképp kellett tálalni azt a dolgot, hogy hát apa nem a kocsmába volt, vagy nem a szórakozó helyen, hanem dolgozott, és sokszor átgondoltam azt a helyzetet is, hogy melyik lett volna jobb.
Igen.
Jobb élet. Igen, 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 mert hát most is, ahogy itt halljuk, az életem azért, már én nyugdíjas vagyok, az elárulhatom, de hát még igen-igen intenzív. És milyen jó lenne, ha már csak itt a nyugdíjból élnénk, és akkor itt elsétálnánk.
Én szerintem, én ismerem a édesapám is, én hihetetlen alkotó ember volt, azok halálig, tehát, hogy ez élteti őket, nem?
Igen, hát mindig a feladat, igen, az, hogy hogyan kell ezt megoldani, hogyan kell, hát...
Létrehozni, hogy jó működjön.
Mi így szocializálódtunk, és most szerencsére vagy sajnos még mindig így tudunk dolgozni.
Hát alkotni szép, és dolgozni szép, ugye én iskolában is tanítok, és a gyerekek olykor azt szokták mondani, hogy jaj, én csak sokat szeretnék keresni kevés munkával. Mondtam, hogy az Isten őrizzen téged attól. Higgy ide, hogy a munkától leszel boldog, az olyan munkától, amit szeretni fogsz. Én gondolom, hogy nem bánta meg, hogy ezt az életutat járja.
Volt lehetőségem, lett volna lehetőségem máshova menni, följebb is egy év, fősőbb dolgokat is csinálni. Hát ilyenkor az ember mérlegel, de olyan nincs problémám avval, hogy ezt választottam. Lehet, hogy lett volna, most utólag azért lehet, hogy lett volna jobb út is, hogyha másfele megyek. Ott, mikor megkerestek fejvadászok, és hát nemet mondtam, lehetett volna Pestre menni.
Kevesebb munkával többet keresni, de az nem biztos, hogy ilyen alkotó lett volna.
Nem tudom. Tehát,
igen, nem tudjuk, hogy nem bejártottak.
Igen, mindig a bizonytalanság az mindig jobb, hogy úgy benne van egy remény, hogy lehet, hogy az jobb lett volna. Hát nem tudom.
A fiú hogy szerette meg ezt a dolgot? Erőltetni kellett, vagy természetes volt, hogy Tibor is ebbe bele fog állni?
Hát őneki tetszett a maga a borászat, akkor még ő kisebb gyerek volt, majd később, hát mindenki informatika irányba akart, menedzser suliba akart menni, és hát egy kis ráhatással lett ő tulajdonképpen, került az egyetemre, Villányi útra, és akkor ott elvégezte az 5 éves egyetemet, majd utána szakmérnökit, és hát most már tetszik neki, ő is ezt az életutat választotta, bár őt kellene megkérdezni erről, hogy tetszik-e vagy nem tetszik. Hát vannak árnyoldalai, amikor nem tetszik az embernek, most sajnos egyre több, de hát ezt így kell elfogadni, mint minden munkát.
Hát én megígérhetem a hallgatóknak, hogy meg fogjuk kérdezni Szőke Tibort is, hiszen különlegessége ezeknek a riportoknak, hogy egy kicsit a generációkat bemutatjuk, hogy hogyan látja a szülő, hogyan látja a gyerek ugyanazt a folyamatot. Most mi a szereposztás önök között?
hát most már ő is ügyvezető, tehát ő is tulajdonos és ügyvezető. Én nagyon szeretek vele együtt dolgozni, nagyon jó vele együtt dolgozni. Lehet, hogy ő neki nem ez a véleménye.
Megkérdezzük.
Mindig azt szoktam mondani, hogy jó nevel gyerek. És,
amikor
és,
nem ért egyet és, apuval.
Hát igen, igen. Tehát komoly összeveszésünk, tehát összeveszésünk még nem volt munka.
Az
meg a magánéletben sem. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy...
Ez fémjelzi, hogy azért működik a szekér.
Így van, és tulajdonképpen szétosztjuk a munkát, mikor, hogy ő nagyon agilis, ő nagyon ügyes, és hát szerencsém van ebbe.
Mennyi mennyiségű bort állítanak elő mondjuk egy évben, és mely boraira a legbüszkébb? A szőkebincészetnek.
Hát most leépítettük, valamikor nagyon nagy, 60 ezer hektos forgalommal bírtunk a két pince Imre egy és Kiskunhalas, ma 20 ezer, 20 pár ezer hektó. Ennek egyrészt az az oka, hogy a piac koncentrálódott. Tehát a nagy cégek vele, mi valamikor nagy cég voltunk, de kijöttek mellőlünk, vagy mellettünk olyan borászatok, akik kereskedelmi borászatok lettek, és hát ők most uralják a nagy multicégeket. Tulajdonképpen mi is ott voltunk a Tesco-ba, Kórába, Kopokba, mindenhol, de rájöttünk arra, hogy egy idő után a nagyobb mennyiség, mint általában mindenhol így van, gazdaságosabb, mint a kisebb. Ha azt nem érjük el, hogy tényleg egy olyan extra minőséget, extra árat tudjunk elérni, mint most a kézműves borászatok, amiket úgy hívunk, hogy prémium borászatok. És hát mi itt középszinten vagyunk, mi is úgy indultunk különben, hogy minőségi borászat leszünk, tehát rájöttünk arra, hogy abból nem tudunk megélni, ezért nagyobb volument, nagyon forgalmat kellett. És így elkezdtünk mi szőlőt telepíteni, és viszonylag nagyobb felületű szőlőnk van, amellett azért itt vásárolunk a termelőktől is, és így évi 30 ezer mázsa szőlő körül feldolgozunk, 25-30 ezer mázsa, és abból borászkodunk.
Esténként napi rutinjában benne van a minőségi borivás? Igen? Mi a kedvence?
Hát mikor mi?
Mikor mi?
Mikor mi? Rozét, fehéret, vöröset. Hát mostanában már ketten vagyunk a feleségemmel otthon, mert ketten maradtunk, és hát sokszor kiülünk a teraszra, és én vacsorázom feleségem, nem is van, hogy megiszunk egy-egy deci vörös bort bizony este, vagy fél decit. Feleségem az nem az éppen csak az, hogy látványba, meg hát mikor egy kicsit fürcsizünk, akkor is van, hogy elborászkodunk.
Jaj, de jól hangzik.
De nem szoktam nagyobb mennyiségű bort inni, bár mostanában már ilyen melegbe, most nyaraltunk is, fröccsöztünk.
Hát ez csodálatos ilyen koronai
fehér
melegben.
Borral, vagy rozéval, jó, behűtve és ragyogó élvezeti cikk.
Hát kedves Sándor, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és akkor nagyon remélem, hogy Tibor is el fogja fogadni a meghívásunkat, és Szőke Tiborral is fogunk beszélgetni, hogy ő hogyan éli meg, és hogy is működik ez az egész borfeldolgozás, meg nagyon érdekes ennek a belseje, amit itt tulajdonképpen érintőlegesen mondott, hogy mikor történik egy nagy döntés, váltás, ez egy nagyon érdekes folyamat lehet. Most viszont el kell búcsúzzunk öntől, nagyon köszönöm, hogy itt volt, és hát kívánok a Halasi Hegyközség összes borászának sok sikert, és hát különösen a Szőke Pincészetnek további boldog éveket és sikeres éveket. Köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm, és én is kívánom önnek is, és a Halas Rádió hallgatóknak is a jó egészséget, úgyhogy viszont hallásra.
Szőke Sándorral beszélgettünk, a Halasi Borászati Kft. Szőke Pincészetének alapítójával, tulajdonosával, ügyvezetőjével. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.